Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Kedves hallgatóink! A mai napra mi is ünneplőbe öltöztettük a lelkünket, ami azt jelenti, hogy végre kialusszuk magunkat, nem dolgozunk, és pizsamára húzzuk fel a mackó alsót. A mai nap köziben a felvonulók által kért legjobb pillanatainkat hallgathatjátok meg. Jó pihenést!
Zsebrádió. Hallgatni arany.
Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
Zsebrádió!
Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
My man.
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Egyszer volt, hol nem volt. Talán 200 éve volt, amikor Magyarország még nagyobb volt, élt egy család, akiket úgy hívtak a Nopcsa bárók. A báró olyasmi, mint a herceg, csak kisebb irodalma van. Volt Nagy Nopcsa, a Középső Nopcsa és a Kis Nopcsa. Ez a mese a legkisebb Nopcsáról szól, de ahhoz, hogy eljussunk a legkisebb Nopcsáig, beszélnünk kell a Nagy Nopcsáról. Ez a báró Nopcsa, a Kis Nopcsa a nagyapja, olyan kalandos életet élt, és olyan legendák fűződtek a nevéhez, hogy Jókai Mór róla mintázta a Fácia Negra azaz a fekete arc alakját a Szegény gazdagok című regényében. Szóval az öreg nagyfater fiatal korában a román Robin Hood volt, mert azt elfelejtettem mondani, hogy ez a Novcsa család a mai Románia területén élt. És nevezzük úgy, tevékenykedett. Tehát a családfő egyszer volt gazdag báró és maszkos rablóka. Sajátos dolog lehet úgy élni, hogy otthon a kastélyban minden vacsorához kiöltözik az egész család puccosba, vasárnapiba, és pinttyel töltött vaddisznót vacsorázik, aztán a nagyfater, ahelyett, hogy bevenne egy bilagitot és lefeküdne, lóra pattan, és előtöltös mordája hadonászva összemaszekol egy kis zseppénzt. De biztos már akkor is magas volt az adó, ha valakinek túl sok falója volt.
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
úrta. Mi lesz, ha nagy leszel?
Maszek. Ezt ma úgy mondanánk, hogy király, cool vagy menő, ha egy termék szolgáltatás minősége felettébb elnyeri a tetszésünket. Érdekes, hogy a maszek szó a rendszerváltást követő néhány évben gyökeresedett meg igazán a közbeszédben. Maszek, maszekolás. Pedig az eredete messze távolabb nyúlik a 90-es évektől. A maszek nem mást jelent, mint a magánszektor rövidítése, összeolvasása, úgy is mondhatnánk, hogy kézműves. A régi maszekok több szempontból is irigylésre méltó helyzetben voltak. Egyrészt azt dolgozhatták, amihez értenek, otthon vagy a saját kis műhelyükben tevékenykedtek, saját munkabeosztással, nem pedig egy marha nagy gyárban. És a maszekok jó is kerestek, mert olyan jó minőségű dolgokat állítottak elő, amit máshol nem lehetett kapni. Az, ha manapság maszekként dolgozol, nem olyan nagy ügy, sokan csinálják, de hogy igazi maszek légy, ahhoz bizony meg kell felelned a minőségi elvárásoknak, legyen bármi is, amivel maszekolsz.
Maradjunk annyiban, hogy egy szabályos régi útonállónak nem pisztolya volt, hanem mordája, ami egy olyan flinta, aminek trombita alakú csöve van. Ezeket a szavakat csak azért mondom, hogy legyen mit megkérdezni anyutól vagy apukától, ha felnőtt vagy, akkor meg a Google-tól. De mivel a Google mindenre ugyanazt mondja, ezért ha felnőtt vagy, akkor is nyugodtan hív fel apukádat. Szóval, lényeg a lényeg, hogy a Nopcsa nagyfater egy nagybirtokos, hobbi bűnöző volt, miközben a fia, tehát hősünk apja, Elek bácsi, császári, királyi és királyi kamarás volt. Császári és királyi kamarás, na. Országgyűlési képviselő is volt, és színházi intendáns. Szinte kizártnak tartom, hogy Elek bácsi nem tudott volna arról, hogy az apukájának mi a szabadidős tevékenysége. Tudnilik, hogy állarcos bandita, de úgy látszik, hogy 200 évvel még gyermekcipőben járt az országgyűlési képviselők átvilágítása. Ezt az átvilágítást úgy kell értenetek, srácok, hogy megvizsgálják az ember családi hátterét, meg hogy mit csinált eddig, hát ha van valami olyan disznóság, úgy értem disznósága, ami miatt nem való a parlamentbe, ilyesmi. Ma szinte egyáltalán nem fordulhat elő, mert ha például ma a parlamentben olyan emberek döntenének az életünkről, és osztogatnák a pénzt, akik régen például ügynökök, meg besúgók, meg rongy emberek lettek volna, az nagyon kellemetlen lenne. Mindenkinek. Nekik is, nekünk is. Szóval képzeljétek el, hogy a nagyapátok egy állarcos bandita, apukátok meg egy nagyon jól nevelt és jól ötözött országgyűlési képviselő, sőt kamarás, és bárók vagytok. Gazdagok vagytok, vannak komplett faluitok, meg hegyeitek, benne a nyulakkal, meg az őzekkel, meg a turistákkal, meg a tűzrakóhelye, minden a tiétek, ameddig a szem ellát. Semmi gondotok. Mit tehet ilyenkor az ember fia? Vagy lánya? Yeah! Tehát, mit teszel, ha báró vagy? A. Nagyon unalmas gazdag ember vagy, nem mész sehova, senkinek se köszönsz. Uncsi. B. Elherdálod a vagyont. Tehát nem vagy unalmas ember, viszont nem vagy nagyon okos sem, mert éppen elherdálod a vagyont. Béna. Sőt, szomorú. A herdálókkal mindenki csak addig barátkozik, amíg herdálnak, meg dúskálnak. Aztán lecikizik őket. A herdálók igazából magányosak, csak sok léütő veszi őket körül. Végső soron ez is uncsi, mert egy idő után a herdálás is csak ugyanaz a robotolás. Képzeld el, hogy arra ébredsz, jesszum Pepi, ma még nem herdáltam el semmit, mennyi dolgom van.
Yeah!
marad a C verzió, és a mi hősünk, báró felső szilvási Nopcsa Ferenc is a C-t választotta. Helyes! Gratulálunk! Remek választás!
Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3, és...
Tádiredu-o-o-o, de komiszágeru-o-o-o.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
Mert mindig az a játszótér, ahol éppen vagyunk.
Most nagyon-nagyon figyeljetek, mert valami olyan dologról fogok beszélni, amihez egyáltalán nem értek. Ez mondjuk velem gyakran előfordul, csak magabiztosnak kell lenni hozzá. Szóval, hogyha apu villamosmérnök, akkor most ne figyeljem. Kétféle áram létezik. Az egyik az egyenáram, a másik a váltóáram. Ma a konnektorokban váltóáram van, de régen egyenáram volt. A kettő között az a különbség, hogy a váltó áramot nagyon nagy távolságról, nagyon vékony vezetékeken is el lehet hozni a házakig, de az egyen áramhoz pedig 10-szer, 100-szor akkora erőművek kellenének és sokkal vastagabb kábelek, mint amilyenek ma léteznek, és nagyon sok áram elveszne útközben. Ezt ma már mindenki tudja, ez nyilvánvaló. De persze egy csomó más különbség is van, de azt én sem értem. Na, amikor az elektromosságot kitalálták, akkor nagy viták voltak arról, hogy melyik áramot használják, az egyenáramot vagy a váltóáramot. Az egyik vitatkozó ez a bizonyos Alvó Edison volt, a másik pedig az a Tesla nevű pasas, akiről azt a bizonyos elektromos autót is elnevezték. És mivel tudjuk, hogy ez az Edison úr nagyon erőszakos és rafinált üzletember volt, nem átallott olyan eszközöket is felhasználni, amik miatt egy igazi fenékberúgást érdemelne. Képzeljétek el, hogy a nagy vita hevében, hogy bebizonyítsa, hogy az egyenáram a jó, és a váltóáram pedig borzasztóan veszélyes, fogott egy elefántot, egy igazi élő elefántot, akit úgy hívtak egyébként, hogy Topsy, és nagyon nagy elektromos árammal megrázta. Azzal a bizonyos váltakozó árammal, ami a Teslának is volt a kedvence. Szegény elefántot agyon is ütötte az áram. Ezzel azt akarta Edison bebizonyítani, hogy a váltó áram borzasztóan veszélyes, és használják az emberek az egyen áramot. Ami egyébként igaz is, hogy veszélyes a váltó áram, ezért tilos például szöget dugni a konnektorba. De a konnektorba, ha egyen áram futna, az is nagyon veszélyes lenne, úgyhogy tök mindegy, melyik áram csapja az embert meg, de hogy valaki megöljön egy állatot, csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy neki van igaza, hát legalábbis egy nagyon komoly tökörrugást érdemelne. Úgyhogy éljen-éljen Edison úr, amiért egy csomó fontos dolgot feltalált, de szégyelje magát borzasztóan, amiért megkínzott egy szegény állatot, mert volt neki becsvágya.
Yeah.
Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
Kukkancsunk hát rá erre a fantasztikus emberre, a hősünkre, a kis Ferire. Kezdetben a szülei elküldték jó messzire Bécsbe egy Terezianum nevű nagyon híres és nagyon menő és nagyon drága magániskolába, hogy ott okosodjon, cseperedjen, nőjön a bajsza. Meg persze gondolom azért, hogy nehogy rá a kis Feri kiszúrja, hogy a nagyfater szabad idejében báró létére nem osztogat, hanem fosztogat. Nopcsa Ferenc földtant tanult, ami nagyjából a környezetismeret, a földrajz és a geológia keveréke. Az ilyen tanulmány kiváló kaland, hiszen érdekes, izgalmas és sokat lehet a szabad levegőn lenni, hiszen a geológusok elég kevés időt töltenek benne az irodában. Sajnos azt is meg kell jegyeznem, hogy még soha a büdös életben nem hallottam gazdag geológusról, tehát az menjen ilyennek, akinek már megvan mindene. Pipa. Nopcsa Ferenc nem meggazdagodni akart ebből, de miután az élet teljesen kiszámíthatatlan,
pont ez a jó benne.
Nopcsa Ferenc húga a birtokukon, a báróságban dínó csontokat talált. Nopcsa Ferenc miután föltantudós volt, vagy mi, rögtön osztályozta is a csontokat, 18 éves volt akkor. Sőt, tulajdonképpen ő találta meg az első magyar dinoszaurusz leletet, amit el is nevezett valaminek, mindegy, aztán később ezt elnevezték, nagy figyi, magyaroszaurusznak. Na, megismétlem. Magyaroszaurusz.
Fontos tudnivaló.
Fontos tudnivaló, hogy aki megtalál egy csillagot, egy meteoritot, egy földrészt vagy egy dinócsontot, az el is nevezheti. Annak, aminek akarja. De azért érdemes elmondani, hogy mit talált és hol. Tehát, ha te találsz a játszótéren, a homokozóban ásva egy dinócsontvázat, akkor azt elnevezheted például homokoszaurusznak, vagy játszótaurus rexnek. Lényeg, hogy latinos hangzása legyen, mert azt tudományosnak tűnik. Ez azért fontos, mert biztos nem kerülte el a figyelmeteket, hogy itt van az orrunk előtt egy elég furcsán elnevezett, fontos dolog, de tényleg nagyon fontos, a Föld.
Wow!
Nem tudjuk, ki fedezte föl a Földet, de hogy latinul nem tudod, az fix.
Vajon vannak szavaink, amiket jobb lett volna átváltoztatni? Mágnes, delej. Piramis, csúcsag. Motor, forgon.
Na most, egy nagyon fura dolgot fogok mondani. Koloratúra szoprán. Még egyszer, mert én se hiszem el, hogy ez elhangzott a Zsebrádióban. Koloratúr szoprán. Bevallom, fogalmam sincs, hogy mi ez. Egy biztos, hogy köze van az opera énekléshez. Ez onnan jutott eszembe, hogy 1900. június 3-án született Goda Gizella. Igazából ennek a hölgynek azért neveztem meg a nevét, mert tisztára olyan a neve, mint Godzillának. Most azt gondoljátok, hogy csúfolódni akarok, de se Goda Gizellát, se Godzillát nem akarom megbántani. Mindkettejük egy nagyszerű hölgy a maga műfajában. Goda kisasszony a koloratúr szoprán területén alkotott nagyot, Godzilla pedig a szörnyek királya lett. Illetve hát királynője, mert hát ugye Csajsziról van szó. Ezt onnan tudom, hogy 1998-ban teleszülte a Madison Square Garden-t bazi nagy óriás gyíktojásokkal. Picit fura volt, hogy a kis Godzillák úgy néztek ki, mint az 5 évvel korábban forgatott Jurassic Park T-rexjei, de hát gondolom a kosztümösöknek maradt egy csomó T-rex jelmezők, ezt valahol el akarták sütni. Godzilla egy ízig-vérig japán valami, sokan egy sintó istennek tekintik, aki se jó, se rossz, csak teszi a dolgát. A neve két japán szóból ered. Az egyik a Torira, ami gorillát jelent, a másik meg a Kunjira, ami pedig bálnát jelent. Szóval, amikor sikítoznak a moziban a színészek, hogy jön a Godzilla, akkor igazából azt mondják, hogy jön a gorilla bálna, Jézus várja, ott egy gorilla bálna. És ezt most nagyon-nagyon komolyan mondom.
Zsebrádió!
Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik. Aki keres, az talál.
Keres minket a Spotify-on.
Hol tartottam? Ja, persze. Megvan Bázsó Felső, Szilvási, Nopcsa Ferenc élettörténeténél, de ezeket el kell mondanom, hogy értsétek. Azért kellettek ezek a dolgok, hogy megtudjuk a Nopcsa Ferenc kórisméjét. Van neki. Nagyon keményen. Na, tehát ez a főhősünk megtalálta az első magyar dínót, a Magyarosaurust. Ezek után levelező, majd rendes tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának. Ó, nagy figyi. Ő lett volna az első albán király, aki dínót is talált, és akadémikus is, ugyanis a báró Nopcsa Ferenc, ki tudja, hogy miért, be volt neki akadva, de mindegy, hogy ő albán király akart lenni. A titkára is albán volt, akit egész különösen is szeretett, és mind a ketten szerettek nagyon furcsa albán jelmezekbe fényképezkedni. Most ugye, ahogy így elnézekettem ezeket a fényképeket, vagy az van, hogy az albánok nagyon szerették a viccet a fényképen, vagy éppen a bocskoros kecskepásztor volt a divat.
Most már ne húzza, mondja!
Először is Nopcsa Ferenc minden hülyesége ellenére tudós lett, és tett egy izgalmas, máig élő természettudományos megállapítást, mégpedig azt, hogy ha az állatok kicsi, elszigetelt helyen élnek, akkor összemennek, frankon. Nem azonnal, hanem szépen fokozatosan egyre kisebb állatok születnek. Ennek az a tudományos neve, hogy izolált zsugorodás.
Wow!
Ezt most jöttem rá, hogy ezért van Írországban ennyi törpe. Izoláltan zsugorodnak az írek. Na, amikor Nopcsa Ferenc megérkezett Budapestre, ahol éppen tanácsköztársaságot tartottak, ami azt jelentette, hogy mindenki lett főnök, aki akkora bumburnyák, hogy rendíthetetlenül hisz abban, hogy mindegy, hogy milyen tanácsot adunk, ha elég hangosan mondjuk. Maradjunk annyiba, hogy amikor bumburnyákok a főnökök, akkor nem túl jó dolog okos embernek lenni, mert nem szeretik. A bumburnyákok. Nopcsa Ferenc tudós, dínókutató, albán trónkövetelő és a román Zorro unokája, stb. Inkább úgy gondolta, hogy jobb olajra lépni innen. Miután az okostelefonnak már zsibbad a szája, azért elmondom, hogy az olajra lépni, az azt jelenti, hogy lekocolni, letéplézni, kocvíz, vélátás.
Cságyíkok, leléptem!
Igen ám, de a tanácsköztársaság miatt nem nagyon szerették az ilyesmit, már hogy valaki lelép, de báró Nopcsa nem hiába volt egy olyan család leszármazottja, ami ha nem lenne, akkor kitalálná a Verne Gyula bácsi. Először is a Nopcsa Ferenc bevallotta egy tanácsköztársasági illetőnek, hogy ő kém. Sőt, egyenesen a tanácsköztársaság kémje, és neki nagyon sürgősen kémkedni valója van, Győrben. Úgyhogy adjanak neki egy útlevelet, meg egy repülőgépet. Nem hiszed el, de bevették. Nagy figyi, adtak neki egy kétszemélyes repülőgépet pilotával. Föl is szárt, de még Győr előtt előkapott a báró egy revolvert, és eltérítette a gépet, hogy menjenek Bécsbe.
Wow!
Ez volt a világ első repülőgép eltérítése. Hip-hip!
Hurrá!
Hip-hip!
Hurrá!
Hip-hip!
Hurrá!
A Zsebrádió szerkesztősége ezúton felszólítja Herceg András bácsit, Herceg Gyuri bácsit és a Herendi Gábor Porci bácsit, hogy kérjük a filmet. Emberes legyen, ne rajz! Köszönjük! Kedves gyerekek! Kedves hallgatók, nem foglalom össze, aki itt volt, hallotta. Ez egyszerű és megismételhetetlen. Most mindenki szépen fölmegy a padlásra, és körülnéz, hogy mit csinált a nagyfater, a nagyi, az ómama, mert tuti, hogy kell ott lenni valaminek. A gépeltérítés ma már ciki, de a többi pompás.
Zsebrádió!
Na már megint kimaradt, ami lemaradt.
A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.